Következő előadásunk, mitoszok és tények a természet és... Nem, ez az enyém volt. Következő előadás, a megtévesztés pszichológiája, dr. Tari Anna Mária. Igen, azért szeretném önt bekonferálni, és azt megmondani, hogy én szándékosan nem tettem bele pszichológiai példát, bár rengeteg van, és ezt akkor öntől várjuk, át is adom a szót, tessék parancsolni.
Addig azért pár szóban bemutatkoznék. Tari Anna Mária vagyok, végzettségemben nézve klinikai szakpszichológus. A szűkebb szakterületem az igaz, hogy a pszichológus, de nagyon, sőt, még több, egyre többet és egyre inkább érdekelnek társadalmi kérdések. Ugye azt tudjuk, hogy valójában mondjuk a pszichoanalízisre mondhatjuk azt, hogy az egy nagyon kis, szűk keresztmetszetű képet adhat a világról, hiszen arról van szó, hogy az analitikus ül a fotelben, és a páciens fekszik a diványon, pont ahogy látjuk a Woody Allen filmekben. És ehhez képest nehéz talán ezen a jelenségen keresztül társadalmi méretű történéseket magyarázni. Mégis azt kell mondjam, hogy oda-vissza tudunk megérteni folyamatokat. Nyilván a társadalmi jelenségek egy része nagyon jól magyarázható társadalom lélektani értelmezések mentén, amelyek egyébként szemléletmódban nem sokban különböznek az egyéni személyiséget értelmező mátrixoktól, mert ugye azt tudjuk, hogy mondjuk, hogyha a családot vesszük egy társadalom legkisebb olyan működő egységének, ahol nagyon fontos érzelmek jönnek-mennek, és a családot, mint egy rendszert képzeljük el, akkor nyilván benne mondjuk a felnőttek úgy fognak viselkedni, mint hogy nem tudnak másképp viselkedni, ahogy érzik magukat a bőrükben. Tehát amilyen a társadalmi helyzet, amilyen a gazdasági helyzet, ez mind-mind lecsapódik majd, és elkezdi meghatározni a család működését, és amikor elkezdenek gyerekek születni, akkor ott tartunk, hogy a csecsemő szempontjából az ő legfontosabb tárgykapcsolata, ugye az anyjával való tárgykapcsolata, az már egy módosított, bizonyos változásokkal leírható kapcsolat lesz, mondjuk a 25 vagy 35 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Ugye nekem ma a megtévesztés pszichológiájáról kéne beszélni, ezt megközelíthetnénk társadalomlélektani szempontból is, megközelíthetnénk a tények szempontjából is, és arra gondoltam, hogy akkor megpróbáljuk egy kicsit megnézni a tényeket. Én azt gondolom, hogy, és aztán egy kicsit kitérnék arra, hogy miért történhet meg, mert nem mondhatjuk azt, hogy ma a fogyasztói társadalomban a megtévesztés, a manipuláció nagyon magas fokon működik, és idézőjelben mondom, ez nagyon nem szép a társadalom működésétől, mert az a helyzet, hogy azért tud ez megtörténni, mint társadalmi jelenség, azért tud ez egyre inkább működni, mert igény van rá. Mi vagyunk azok, akik a megtévesztést olykor kérjük is, nem csak, tehát, hogy áldozatul felkínálkozunk, hisz a fogyasztói társadalom egyébként ezt várja el a tagjaitól. Nekem két olyan terület van, ami különösen szembetűnő, hogyha így illúzió, megtévesztés, szép új világ felfestéséről van szó. Az egyik nyilván a média és a reklámok világa, a másik pedig az egészségügy, azt így nem szeretném kikerülni, ott is azt gondolom, hogy lezajlik egy nagyon fontos jelenség ez ügyben, ami ugye a parapszichológiai, az ezoterikus, transzcendentális áramlatok megjelenését és erősödését illeti. hogyha először megyünk a média területére, akkor azt látjuk, és ezt már évek óta próbáljuk különböző szakmai és analitikus konferenciákon is elmondani a kollégáimmal, hogy van egy nagyon nagy változás, ezt azt gondolom mindannyian érezzük a bőrünkön. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a fogyasztói társadalom az a narcizmusnak a kultúrája, nem narcizmus, van ott egy R betű. A narcizmus vagy a narcisztikus tendencia az egyébként minden személyiségnek egy szükséges része, az önérvényesítő képességeket jelenti. Túlkapásuk esetén, amikor ez a normális tartomány túlhaladja, akkor látjuk, így köznyelvi szóval, hogy az illető nagyon beképzelt, nagyon önző, csak a saját szempontjai vezérlik, a mások szempontjainak így a decentrálására képtelen, nem is érdekli. Tehát egy olyan érdekvezérelt karaktert látunk, aki így halad előre, és csak az érdekli, az ő javai, az ő meggazdagodása, az ő jó érzése. Na most azt kell mondanom, hogy nyilván a fogyasztói társadalom, minthogy egy erőteljesen profitorientált működésű társadalmi formációról beszélünk, az ezt erősíti. Gyakorlatilag ugye itt Magyarországon a rendszerváltás óta azt látjuk, hogy akinek sikerült megkapaszkodni egzisztenciális nívóján, esetleg még egy kicsit följebb is lépett, az nagyon örül, mert azt jelenti, ugye, hogy fel tudta venni a tempót képzésben, végzettségben, új trendekben, az új elvárásokkal, de emlékeztetnék arra is, hogy a rendszerváltás körüli 1-2 évben a magyar kórházak pszichoterápiás és pszichiátriai osztályainak, főképp az a részlege, ahol volt pszichoterápiás működés, megteltek elbocsátott 40-es és 50-es emberekkel, akik ugye nagy hirtelen át kellett, hogy éljék, hogy ők már nem kellenek, mert értéktelen az, amivel rendelkeznek, nem maradhatnak a pozíciójukban, mert az új elvek szerint semmi olyan attribútummal nem rendelkeznek, ami szükséges. Van tehát a társadalomnak egy elég komoly méretű csoportja, aki így vészelte át azokat az éveket, és természetesen mögöttük megjelent egy csomó olyan új típusú csoport, amit szociológusok különösen ajánlanám ezügyben Szalai Erzsébetet, nagyon érdekfeszítően elemeznek. Ugye kialakult egy új elit, koncentrálódik hozzá az őt kísérő holdudvar, ők nagyon igyekeznek egzisztenciálisan megtartani, megszerezni mindent megszerezhetőt. Ehhez képest látjuk a nagyon erőteljesen leszakadó rétegeket, az elszegényedést, ahol gyakorlatilag egyébként érdekes mód ugyanazokat a pszichés jelenségeket találjuk, mint a koncentrálódó elit körüli csoportosulásnál. Nevezetesen nagyjából mindenkinek az életét áthangolja az egzisztenciális szorongás, egy elég komoly méretű bizonytalanság, az emberi kapcsolatoknak az érzelmi hőfok süllyedése, olykor kiüresedése, és nem utolsó sorban egy tehetetlenség, perspektívátlanság érzés. Most azt lehetne mondani, hogy én, mint egy klinikus pszichológus, persze huhogok, mert hogy a rendelőből jövök, ugye én mindig a dolgok boldogtalanabbik végét látom, de gyakorlatilag azért, ha megnézzük, hogy milyen ütemben emelkedik Magyarország statisztikájában a depresszió, az öngyilkosság, a daganatos betegségek, és sorolhatnék még ide szorongásos kórképeket, akkor egyszerűen nem lehet kikerülni azt a kérdést, hogy mégis nagyjából társadalmi közérzet szintjén hogyan vagyunk mi, és akkor erre a korrekt szakmai válasz az az, hogy hát elég rosszul, mert nagyjából minden második utcán szembe jövő ember az szorong valamiért. Vagy azért, hogy el ne veszítse, ami már van, vagy azért, hogy sikerüljön megszerezni, amit szeretne, vagy azért, mert nem érzi magát elégségesnek ahhoz, hogy beálljon abba a csapatba, amelyik tud menetelni előre. Hát nagyon nehéz természetesen. Mindenki személyisége, kapacitása szerint tud egy ilyen társadalmi formációban működni, és nyilván karakterfüggő lesz, hogy ki mit áldoz be, illetve mit fizet ezért. Gyakorlatilag, hogyha nem a betegségek felől közelítjük meg egy társadalom működését, akkor is azt látjuk, hogy, és ez nem elhanyagolható, hogy ugye az, hogy milyen állapotban van a társadalom, és mit akar, mit tud, mire képes, azt azért mégiscsak nagyon érdekesen fémjelzi, hogy abban az adott időszakban, abban a struktúrában milyen típusú pszichiátriai betegségek vannak. 50-60-70 évvel ezelőtt, ha végig sétáltunk volna a Lipót folyosóján, ugye az a Hüvösvölgyi út 116, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet, ma már Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, akkor szembe jöttek volna gyönyörű, nagy, klasszikus kórképek, nagy paranoiák, nagy skizofréniák, jött volna szembe Napóleon és társai. Ma, ha végig sétálunk a folyosón, akkor nem tudom, ki van itt, aki Bret Easton Ellis-t olvasott már, amerikai pszichót, érzelmek vonzásában, stb. Na hát az ő hősei jönnek szembe sajnos. Ami azt jelenti, hogy ma már nem ilyen szép nagy kórképeket állapítunk meg, hanem nagyon sokszor narcisztikus személyiségzavarokat, borderline személyiségzavarokat, és ezek mindegyike olyan betegség, olyan személyiségállapot, aminek a hátterében az agresszió kezelési problémák és a mérhetetlen narcisztikus tendenciák működését látjuk, ami azt fogja jelenteni, hogyha ez ilyen társadalmi szinten megnövekszik, akkor számíthatunk arra, hogy az emberi kapcsolatok tovább romlanak. Ugye ma, ha megnézzünk egy-egy művészfilmet a mozikban, azt látjuk, hogy azért, és nyilván a rendezők meg a forgatókönyvírók így azért érzékenyen követik, hogy miben élnek. Ugye egyre többször látunk, és ehhez már nem csak francia új hullámos filmek tartoznak, olyan filmeket, amiben emberek vergődnek. Vergődnek érzelmek nélkül, vagy jegeces hideg érzelmekkel, és mindenkinek csak a saját maga dolga fontos. Hát lehet, hogy van szakasz, amikor már az sem, de azért döntően mindenki egyre önzőbb. Itt kanyarodnék vissza ahhoz, hogy ez az önzés a túlélő stratégia a fogyasztói társadalomban. Két szlogen van, azt gondolom, amivel küszködünk 5-6-8 éve. Az egyiket úgy fogalmazhatnánk meg, hogy remekül kinézni és jól érezni magunkat, ugye? Ez a mosolyog, és akkor meg fogsz felelni a reklámok elvárásainak, illetve annak a társadalmi imidzsnek, ami ezt nyújtja. Illetve van egy másik szelete ennek, amit biztos önök is már végig gondoltak, hogy körülbelül mikor kezdtük mi használni azt a kifejezést, hogy loser. Hát én azt gondolom, hogy 3-4 évvel ezelőtt még loserekről nem nagyon beszéltünk, ma már igen, mert egy tökéletes szociológiai fogalom lett, losernek nevezzük azt, aki lemarad. Ugye? Olyan pancser, nem sikerül neki semmi, szegény csak úgy van. Ő tartozik abba a csoportba, aki ha lemaradt, akkor egyben ki is marad. És ez, hogyha szociológiailag vagy társadalmi élettanilag elemezzük, elég szomorú helyzet, mert ugye van egy erőteljes nyomás, hogy tartozunk bele abba a csoportba, amelyik trendi és nagyon halad, és minden szempontból igyekezzünk kikerülni, hogy lúzerek legyünk. A reklámok képi világa, azt gondolom, hogy ha megfigyeljük, akkor elég szekvenciálisan ismétlődik. Ugye látunk boldogságot, mosolyt, gazdagságot, gyönyörű narancssárgás színeket, mosolyt, vakító fehér fogakat, gödröcskéket az arcon, jólétet, fényűzést. Ha ezeket a fogalmakat összeszednénk, akkor ugye már látjuk, amit egyébként a reklámelemzők már pontosan tudnak, hogy ma már egy-egy reklám nem a termékről szól, az már rég túlhaladott, a termék valójában egy életérzést közvetít. Én nem azért veszem meg az nem tudom én milyen fogkrémet, hogy mosóporról és egyéb dolgokról ne is beszéljünk, mert arra a fogkrémre vagyok mondjuk rákattanva, hanem azért, mert minden érzékszervemmel közben érzékelem, hogy ott látok egy gyönyörű boldog családot, egy jóképű férjet, egy gyönyörű anyukát, két angyali mosolyú kisgyereket, minden ilyen narancssárgás, mert tiszta, gyönyörű, habos-babos. Hát speciál ugye, amikor leemeljük a szupermarketben azt a fogkrémet a polcról, konkrétan ez az életérzés ott már nem jön. Az ember hazamegy a saját életébe, a saját lakása ajtaját nyitja ki, és itt már egyébként láthatnánk a megtévesztést, és mögé a kudarcot és a csalódottságot, de miután új folyamat indul, mert az emberek 99%-a hazatérése utáni 12. percben benyomja a televíziót, nem kell sokat várni, hogy jöjjön egy újabb ilyen típusú reklámüzenet, amiben az attitűd, ami fel van kínálva, iszonyatosan vonzó. és őszintén szólva ki ne akarná. Ugye az, hogy, milyen nehézségekkel küzd a saját életében, mennyit kell dolgoznia, ahhoz ugye, ha most megnézünk egy közepesen kvalifikált munkaerőt, tehát nem kell pénzügyi befektetőnek lennie, aki napi 18 órákat dolgozik, elég, ha mondjuk egy-egy multinacionális céget vennénk szemügyre, ugye a rendszerváltás óta azt látjuk, hogy az életforma egy ilyen alkalmazottnál úgy néz ki, hogy átlag napi 10-12 órát dolgozik, ha kell hétvégén is, ugye ez gumis ez a munkaidő, olykor 7/7 működésű, minden szempontból jelen kell lennie, a munkahelyén abszolút hoznia kell ezt a bizonyos jól kinézni és remekül érezni magunkat feelinget, mert a szorongó, depressziós, kövérkés alkalmazott az lássuk be, sem nem trendi, sem nem kívánatos. Napokban olvastam egy cikket az interneten arról, hogy szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a munkaadók bizonytalanabbak a kövérkés munkatársak képességeit illetően, és aki ügyfél ellátó területen dolgozik, ott ugyan további nehézséget okoz a munkaadó számára, hogy hát egy ilyen munkatársat nagyon nehéz alkalmazni egy ilyen helyzetben. Tehát megindultak az elbocsátások. Ehhez kapcsolódóan mondanám, azt két hónapja olvastam, szintén egy cikkben, hogy Amerikában már új szociológiai fogalmat ismerünk, beautizmus a neve. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a szépség és az attraktivitás mindenek felett működik a világban, ami nem jelent más, mint hogy egy újabb elit fog koncentrálódni és húzza magával az ő normarendszerét, ami elég nagy baj, mert most is vannak leszakadó rétegek, most is van ember, akinek van kilófölöslege, gondja, baja, szorongása, mert hát emberek vagyunk. Na most ők még jobban le fognak szakadni. Nagyon érdekes kutatások vannak ezügyben, hogy mi történik mondjuk a nem attraktív emberekkel, netán a kövérekkel, mennyire el lehet tűnni a süllyesztőben, de ezt odáig, hogy emlékszem, mi még az egyetemen, amikor fejlődés lélektan tanultunk, akkor ezt a fajta pozitív diszkriminációt nagyjából az okosság és az értelmi eszközök mentén tanultuk. Hogy a tanítónéni az okos gyerekkel, az ötös tanulóval úgy fog kivételezni, hogyha az ötös tanuló ugye két hét múlva egy kicsit elizéli a tanulást, és valójában csak hármas lenne, akkor a tanítónéni attitűdje ugye be van állva az ötös katujára, tehát azt fogja mondani, hogy jaj, szegény, most nem jutott eszébe, föl nem tételezi, hogy nem tanult, tehát aki egyszer bejutott az ötös katujába, ott is csücsül, ha csak nagyon el nem szúrja. Na most ugyanez mostani amerikai szociológiai kutatások szerint úgy néz ki, hogy a szép gyerek az okos. A csúnya, hát ezt így konkrétan nem írták le, hogy az buta, mert itt még nem tartunk, hát de minden esetre nem annyira okos. Szignifikánsan több odafordulást kap a szép csecsemő, szép kisbaba, szép kisgyerek iskolában, óvodában, bárhol. Tűzoltók hamarabb nyúlnak megmentendő gyerekeknél az attraktívabbhoz. Büntetés végrehajtásban, ügyészi, bírói tárgyalásokon mérhetően több jó, pozitívabb, enyhébb büntetésre számíthat az attraktívabb megjelenésű elkövető. És hogy ne is mondjunk hétköznapi helyzeteket, ugye, amikor az ember nem a párizsi zöld végét kapja, hanem egy új ízét kezdenek neki, mert olyan szépen mosolyog. Tehát, hogy gyakorlatilag a világ így kezd nagyon megváltozni, amivel csak az az egyetem baj a főképp a pszichológusoknak, hogy akkor így, aki nem tartozik ebbe az egyébként elég vékony kategóriában, na azokkal mi lesz? És ők azok, akik a megtévesztés pszichológiájának az újabb áldozatai lesznek, mert a vágy az nagyon erős lesz az odatartozásra. Hogyha ez a konferencia, vagy most ez az előadás 20 évvel ezelőtt van, akkor arról, hogy kit lehet megtéveszteni, szerintem én lehet, hogy egészen más típusú mondatokat mondtam volna, mert azt mondtam volna, hogy egy jól működő, jól integrált személyiségnek a realitás funkciója is jól működik, nincs szüksége arra, hogy infantilis elemeket kapjon, ugye a megtévesztésben mindig van valami meseszerű, valami olyan manipuláció, valami olyan irrealitás, amit azt mondhatnánk, hogy ugye egy felnőtt ember énje, miután nincs rá szüksége, nem fogadja be. Ehhez képest most társadalmi szinten mit látunk? Ha én elábrándozom egy reklámon, ha én el akarom hinni, hogy, hogy egy valóságsó nyújtotta társadalmi működés vagy életmód igaz, ugye ez a legyél jó időben, jó helyen, válogassanak be, éld túl és milliómos leszel, úgyhogy nincs mögötte semmi, se szaktudás, se munka, se erőfeszítés, semmi. Miközben a világ arról szól, hogyha nincs 3 diplomád, 5 szakvizsgád, akkor kirúgnak. Tehát, hogy nem tudom, érződik-e, vagy tudom-e érzékeltetni eléggé ezt az iszonyatos erejű paradoxont és ellentétet. Ugye akkor, ha ezt látjuk a reklámokban, ez működik mondjuk a valóságsokban, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy meg tud történni, hogy a teljesen olyan, mint hogyha ilyen diszkriminatív lennék, de tényleg csak az iskolázottságra hegyezem ki a dolgot, hogy mondjuk egy 2 egyetemi diplomával, 2 szakvizsgával, vagy bármilyen továbbképzéssel rendelkező ember ott ül a 4 elemis asszony előtt, aki jósol neki zacból. Hát, és megmondja, ugye? Megmondja, hogy mi lesz. Na most mondhatnánk, hogy ó, biztosan egyéni személyiség elemzéssel meg lehetne érteni, hogy eme ember a 400 000 forintos Armani öltönyében mérül azon a hokedlin, de azt gondolom, hogy ez már társadalmi méretű jelenség, és az a helyzet, hogy neki ott kell ülni. Mert olyannyira irreális a valóság, és annyira sok erőfeszítést kíván, és annyira átélik némelyek a tehetetlenséget és a perspektívátlanság érzését, hogy azt mondhatom, hogy társadalmi szinten sikerült eljutni oda, egyébként ez nem csak egy magyar sajátosság, hogy társadalom lélektanilag látunk egyfajta regressziót, ez ugye életkori visszacsúszást jelent, a fenyegető élethelyzetben mindegyikünk visszacsúszik életkorban. Tehát csak egy sarkított példát mondok, ha mondjuk nagyon megijednék én valamilyen helyzetben, akkor lehet, hogy azonnal ugye elkezdem babrálni a hajam, pont mint 4 éves koromban. Ez egy most kicsit szakmailag pongyola példa volt, de nagyjából ez a regresszió. Na most társadalmi szinten ugyanezt az infantilizálódást látjuk, gyakorlatilag kiskorúsodik a társadalom nagyon komoly rétege, azért, mert kibírhatatlan személyiség vagy kapacitás énerő szempontjából a realitás. Na most abban a pillanatban, ahogy a társadalom infantilizálódik, képtelen lesz felnőtt módon reagálni. Ezt egyébként a politikai életben, a választásban mindenhol látjuk. Tehát többféle manipulációt lehetne itt most elemezni, hogy ki mi, mit miért indít be. És profitorientált érdek, vagy politikai érdek, de inkább mondjuk maradjunk a fogyasztói társadalomnál, ugye hogyan tud manipulálni. De hát a helyzet az az, hogy azért tudja megtenni, és azért kell nekünk tévécsatornákon brazil szappanoperákat nézni, és nem gondolkoztató dolgokat, és hinni a milliós nyereményesőben, és a nem tudom én miben, mert körülbelül ez az a szint, ahol még komfortosan érzi magát egy-egy személyiség. A komfortos az azt jelenti, hogy sikerül beemelni annyi mese elemet, annyi infantilis elemet, ami újfent segít egy kicsit a lelki egyensúly megtartásában. Bármilyen szomorú, azt kell, hogy mondjam, hogy ha kibírhatatlan ugye a realitás, akkor az egy jó érzés este a televízió előtt, hogy el lehet azon mélázni, hogy jaj, hát azért, ha 2 milliárdot megnyerném, ugye ezt meg azt csinálnék. Hát ugye nagyjából ez ugyanaz, mint amikor feküdtünk az ágyban a paplan alatt, és az anyukánk mesélt Andersent és Grimm meséket. Hát mert ez így nem tud megtörténni. Lehet, hogy egy ember meg tudja nyerni, de így össztársadalmi szinten annyira nem vagyunk nyerők. Ehhez képest ugye a realitás az az, hogy iszonyatos mennyiséget kell letenni az asztalra, hogy az ember a viszonylag jól kvalifikált státuszát megőrizze. Nagyon-nagyon komoly elvárásoknak kell megfelelni, miközben A reklámok, a média azt közvetíti, hogy nem. Nem, legyél szép, legyél trendy, legyél bizonyos elvárásoknak megfelelő, és majd meglátod, boldog leszel. Ez a tartoz közénk, és boldog leszel. Az még talán belefér az időben. Két nagyon megdöbbentő dolgot tapasztaltam, csak hogy merre halad a világ. Van egy Millward Brown nevű piackutató cég, ők csináltak tavaly egy vizsgálatot. Európa 8 országában vizsgáltak egyetemistákat életmód és termékkutatásra. Ők nyilván arra hegyezték ki, hogy mik a trendi termékek, mobiltelefonmárkák, ilyesmi. De volt egy mellékszála ennek, mert valaki kitalálta, hogy akkor így nézzék már meg, hogy mégis milyen értékek mentén gondolkozik ez a korosztály. Tehát azt mondhatom, hogy egy 18-tól 25-ig egyébként egész reprezentatív minta. Adataiból az derült ki, hogy az életutat tekintve Európa 8 országában csak materiális javakat mondtak. Tehát ház, autó, kocsi, lakás, utazás. Se egy emberi kapcsolat, se egy érzés, se az, hogy gyerek, se az semmi. Semmiféle emberi dolog nem volt benne. Na most én azt gondolom, hogy ez drámai. Nem akarom extrapolálni ezt a világ működésére, de azt gondolom, hogy ez nagyon figyelemre méltó. Tehát, hogyha a fiatal felnőttek korosztálya nagyjából ezt gondolja az életről, akkor túl sok jóra nem lehet számítani, mert ők úgy gondolkoznak, hogy föl kell venni a versenyt. Van benne egy interjú, egy 20 éves német fiú azt mondja, hogy iszonyúan figyelni kell, mert egy picit félrenézel, visszafordulsz, és már nincs meg az állásod. Ugye? És nagyjából így van. Hogyha megnéznénk, olyan érdekes, ahogy felgyorsult az élet. Ma szerintem nincs ember, és elnézést kérek, ha valakit megbántok, aki nyugodtan egy jókai könyvet el tud olvasni. Mert az már olyan lassú, annyira ahhoz vagyunk szokva, hogy flash-szerűen, videóklip-szerűen robog az életünk. Ugye ma egy átlag ember, én is az ismerőseim, én azt szoktam megélni, hogy most voltam nyaralni, mindjárt karácsony. Tehát, hogy így úgy pörög, hogy az valami hihetetlen. A nap 24 óráját kitoltuk 36-ra, amit lehet, mindent bele kell nyomni. Na most ennek szépen megvan a maga hozadéka. Nevezetesen nyilvánvalóan semmire nincs idő, se az érzelmek átélésére, se a névennevezésre, se a megbeszélésre. Tehát a megtévesztés pszichológiájának így az altalaja továbbra is nyilvánvalóan adott. A másik negatív példa, ami szintén nagyon megdöbbentő, azt gondolom, az már egy magyar példa. Lehet, hogy többen is olvasták, körülbelül fél éve sincs annak, hogy a Népszabadság leközölt egy olyan kutatási eredményt, ami szerint azt vizsgálták, hogy a kiskamasz korosztálynak kik az új ikonjai. Hát most nem sorolok neveket, de volt benne két valóságsó szereplő, egy milliárdos brókervádlott, meg a mi égetett szeszes ital a viszkis. Az ő volt a negyedik vagy az ötödik. Na, ők a hősök, ők a notabilitások. Hát, most mondhatnánk azt, hogy nézzük a jó oldalát, 11-től 13-ig korosztály, néz híradót, olvas újságot. Hát, oké, de a másik oldaláról az milyen világ, ahol a kiskamasz korosztálynak ők a hősei. Hát, az rendben van, hogy a fogyasztói társadalom notabilitásai sem értékeset nem tesznek le, mert szépek, szépek és trendiek. Nem tudom, önök zavarba lennének-e, én igen, ha most gyorsan néhány tudományból mostani kortárs tudóst kéne mondanom. Mai tudományos eredményeket. Nem is tudjuk. Hát mit olvasunk? Bulvárirodalmat, bulvársajtót? Egyre higul minden, tehát nyilvánvalóan ez egy ilyen nagyon szerteágazó jelenség, amiben ugye a kiskamasz korosztály is majd bele nő, és hogy mennyire formálódik a világ, ugye azt gondolom, hogy nem volt ott elemzés, hogy a vizsgált csoport milyen helyekről került ki, tehát iskolázottság, tehát háttéradatok nem voltak, szülők, gazdasági helyzete, de azt gondolom teljesen mindegy Magyarország, mely szegmenséről jöttek ezek a kiskamaszok, a helyzet az több, mint riasztó, viszont a jó hír az, hogy nyilvánvalóan nem tud megváltozni, mert trappolunk ebben a fogyasztói társadalomban előre. Nyilván a gazdasági érdekek azok csak erősödni fognak, és nem fognak gyengülni. Tehát az egyetlen dolog, amit meg lehet tenni, hogy mindenféle manipulációnak az ember megpróbál ellenállni. Ehhez három alapfeltétel van, egy nagyon jó, majdnem bomba biztos önértékelés, egy elég jó, jól működő és még az egészséges tartományban értelmezhető önbizalom, és valamiféle olyan énerő, ami lehetővé teszi, hogy az ember optimistán nézzen az életben előre, vagy világba. Mindhárom olyan dolog, amit mi azt láttunk a kollégáimmal, hogy egyre nagyobb baj van vele, mert az emberek nem tudják előállítani maguknak. Tehát, hogy úgy mondjam, a helyzet kissé aggasztó, de ettől még én azt gondolom, hogy ha családi szinten lehet ezen változtatni, akkor meg kell próbálni. Akkor meg kell próbálni beszélgetni, és meg kell próbálni értéket közvetíteni, mert különben tényleg csak a megtévesztés marad, és akkor nem kell csodálkozni azon, hogy olyan társadalom lélektani jelenséget látunk, mint hogy mondjuk a Viszkis ugye erkölcsi hős lesz, tehát ő volt a mi Robin Hoodunk, ami egyébként egy nagyon érdekes szociálpszichológiai jelenség, hogy egy bűnelkövető miért Robin Hoodizál, tehát, hogy miért megy át ezen a folyamaton? Milyen társadalom az, amelyik egy ilyen figurát emel ilyen típusú piedesztárra? És tessék, most én is róla beszélek, tehát, hogy elképesztő. De gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ugye hősök kellenek. Hát miután nincsenek, ezért kiből lesz hős? Hát abból lesz hős, aki valamilyen ilyen harcfélét végig csinál, és ezt hajlandó eladni a médiának is, és hír lesz belőle, és akkor ugye trendi lesz, és megint halad tovább minden. Miközben iszonyú a következménye ennek, nem csak társadalmi szinten, volt szerencsém beszélni néhány valóságsó szereplővel, aki ugye túlélte ezt a dolgot, és azt gondolom, hogy néhányat ugye nevesítve is tudunk, hogy így kész, nem találják önmagukat, nekik az életük lett szabályosan elvágva, mert látszik a prózai valóság, hogy megtévesztés ide, manipuláció oda, ha nincs mögötte érték, ha nincs mögötte szaktudás, énerő, akkor hiába látszik úgy az életben, hogy ez egy olyan helyzet, amiben élni lehet és bízni lehet, az mindig egy úgynevezett mintha helyzet marad, és a mintha helyzetben nincs az a személyiség, nincs az az erős, jól integrált én, amelyik lábon maradna, törvényszerűen össze fog roppanni. Hát arra gondoltam, hogy ezzel a derűs mondattal. Köszönöm szépen!